Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Magyarország elkötelezett támogatója Bosznia-Hercegovina Európai Uniós integrációjának, ez ugyanis nagymértékben előmozdíthatná a Nyugat-Balkán stabilitása szempontjából is fontos ország békéjét és fejlődését, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárcavezető a Bosznia-Hercegovinai Föderáció miniszterelnökével, Nermin Niksiccsel közösen tartott sajtótájékoztatóján leszögezte, a jelenlegi nehéz időszakban még inkább felértékelődik a Nyugat-Balkán stabilitásának kérdése. Mi magyarok a stabilitást és biztonságot nagyra értékeljük, hiszen lassan 1000 napja élünk egy háború szomszédságában, és amikor stabilitásról, békéről és nyugalomról beszélünk, akkor mindezek a Nyugat-Balkán szempontjából különös jelentőséggel bírnak, fogalmazott a politikus. A magyar kormány felelős szomszédság politikájának alapja a kölcsönös tiszteletre épülő folyamatos párbeszéd, ez az igen összetett belpolitikai szerkezetű Bosznia-Hercegovina esetében is így van. Szijjártó Péter lényegesnek nevezte Bosznia-Hercegovina békéjét és fejlődését a teljes régió stabilitása szempontjából, és úgy vélekedett, hogy ezt az európai integráció nagyban elő tudná segíteni. Ezért Magyarország elkötelezett támogatója Bosznia-Hercegovina európai integrációjának, szögezte le a tárcavezető. Nem egy sajátos magyar nézőpontról beszélünk, amikor az európai gazdaság nehézségeiről beszélünk, hanem a vezetők által is bevallott, osztott véleményről, mondta a miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Orbán Viktor felidézte a közelmúltban Emmanuel Macron francia elnök és Mario Draghi, az Európai Központi Bank volt elnöke is, sokkal erőteljesebb, durvább megállapításokat tett közzé az európai közállapotokról. Hozzátette a francia elnök, azt mondta, az Európai Unió el fog halni abban az esetben, ha sürgősen nem javít a versenyképességén. Most már nem a magyarok az egyetlenek a tömegben, akik látják, hogy a király meztelen, most már egyre többen vannak, mondta a miniszterelnök. A kormányfő szerint a francia elnök kulcsszerepet játszik abban, hogy új, európai, versenyképesebb gazdaságot alakítsanak ki. Elmondta, november 7-én Magyarországon lesz a nyugati világ csúcs találkozója, az Európai Politikai Közösség találkozója 40 állammal, ennek témája az Európai Uniós gazdaság versenyképessége lesz. Pedagógusokkal épít közösséget a médiatudatosság növelése érdekében a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Pénteken kezdte meg a munkát az új média pedagógia képzés második évfolyama. Az NMHH és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös kezdeményezésének célja, hogy a felvételt nyert résztvevők a fiatalok és a családok média értését, digitális tudatosságát támogató szakemberekké váljanak. A képzést korábban elvégzett 26 tanár és pszichológus már a hatóság által szervezett NetCoach tanácsadói közösségben segíti az NMHH és az iskolák közös törekvéseit. A NetCoachok előadásokat tartanak, illetve tanácsadást végeznek a fiatalok média értését és média tudatos szülői nevelést támogatva. A NetCoach program oktatási bázisaként szolgáló képzés a gyermekekkel a mindennapi munkájuk során foglalkozó szakembereket kívánja támogatni, hatékony segítséget nyújtva a családoknak, iskolai közösségeknek, az online térben jelenlevő kihívások kezeléséhez. A második évfolyamban résztvevő 30 fő képzése decemberig tart. Felkészítésüket a képzés sikeres teljesítéséhez az első évfolyamban végzett mentorok is segítik. Kardosné Gyurkó Katalint nevezte ki Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, a generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosnak. Az új miniszteri biztos feladatkörében felel a generációk közötti együttműködés segítő igények, javaslatok koordinálásáért, a szakmai módszertani fejlesztési célok kidolgozásáért, változó generációs igények összehangolásáért, társadalmi programok kidolgozásáért. Feladatai közé tartozik, hogy közvetítsen a családi, civil és érdekképviseleti szervek, valamint a kormányzati szervek között a családok és a nemzetékek közti együttműködés sajátos érdekeinek hatékonyabb érvényesítése érdekében. Tevékenysége egyszerre érinti a családügy, a demográfia, a civil szervezetek, az oktatás és a kultúra területét. Munkája során szakmai észrevételeket tesz a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztése érdekében, közreműködik a népesedés politikával kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában, kezdeményezi döntések meghozatalát, feladatok előkészítését, azok végrehajtásának ellenőrzését. Kardosné Gyurkó Katalin közgazdász, 5 gyermek édesanyja 2016 és 2024 között a Nagy Családosok Országos Egyesületének elnöke, korábban főtitkára volt.
Az időjárásról.
Országszerte többnyire derült idő várható, csak délen lehet gyenge esőre számítani. A keleti-délkeleti szelet az Észak-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken 0 plusz 3 fok valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Still for the
Határtalan.
Határtalan.
A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Sárközi Zsófia vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Átadásra kerültek az idei Linner díjak.
Ekkor született meg a díj leírása, tehát az tulajdonképpen, hogy milyen kritériumoknak kell, hogy megfeleljen az az illető, akinek odaítéljük a díjat. Ennek egyik kitétele, hogy gyakorolja hitét, és szolgálja a mi kis kárpátaljai közösségünket valahol az ő szülőhelyén, vagy oda, ahova a Jóisten elrendelte.
470 éves a Miskolci Református Egyház.
A Miskolci Reformáció kezdete 1544, amikor Dévai Bíró Mátyás megjelenik, és elkezd magyarul prédikálni Miskolcon, és a miskolciak akkor úgy döntenek, hogy elindulnak egy új úton, mégpedig a reformáció útján. Ez 1554-ben realizálódik úgy, hogy megalakul a Miskolc-avasi református egyházközség, és ez akkor Miskolc egészére vonatkozott.
A Kamon Kolozsvár projekt eredményei.
És valahogy az is a célunk a Kamon Kolozsvárra, hogy azokhoz a fiatal közösségekhez is eljutunk, akikhez nem mindig jutnak el a szokásos rendezvények, a szokásos ifjúsági kezdeményezések. Ez külön kihívás, de itt is külön szakértőket akarunk bevonni, akik ezeket sokkal jobban értik, vagy akik egy-egy mikroközösséget is nagyon konkrétan látnak. És akkor ezáltal tudjuk az egész commoner érzést, ezt a bevonási folyamatot igazából sokkal barátságosabbá és elérhetőbbé tenni igazából bármely kolozsvári fiatal számára.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban adták át a Beregszászi Keresztény Értelmiségek Szövetsége által alapított Linner díjat, amelyet a Beregszászon született Linner Bertalan sebészorvosról neveztek el. A neves beregszászi orvos az első világháborúban harctéri sebész volt, és mivel minden életet egyformán fontosnak tartott, nem tett különbséget saját és az ellenség sebesültjei között. A világháború után visszatért Kárpátaljára, annak ellenére, hogy számos neves budapesti kórházból kapott meghívást. A róla elnevezett elismerést egy orvosnak és egy ápolónak ítélik oda. Idén Gelebán Jolán nyugalmazott gyermekorvosnak és Kovács Katalin orvos segédnek adták át a Linner díjat. Az alapítók a díjat olyan értelmiségieknek ítélik oda, akik gyakorolják hitüket, valamint cselekedeteikkel és tevékenységükkel a keresztény értékekhez igazodva szolgálják Kárpátalján közösségüket. A következőkben Jakab Eleonórával, a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökével beszélgetünk.
Ebben az évben is átadásra került a Linner díj Beregszászban, pontosabban a Linner díjak, hiszen idén is két díjazottat tudhatunk magunkénak. Mit kell tudni magáról a Linner díjról? Tudjuk, hogy mindenki tudja azt a nevet és ismeri, és hogyha meghallja, hogy Linner Bertalan, akkor egy olyan orvos jut eszébe, aki reméltán lehet büszke Beregszász.
Igen, egyesületünk is példaképül választotta. 2017-ben Linner Bertalan születésének 135. évfordulója alkalmából szerveztünk egy nagyszabású konferenciát a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola aulájában, és ezt megelőzően határozott a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egy díj megalapításáról. Abban az évben került sor az első díjátadóra. A díj ötlete onnan jött, hogy a Magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének is van egy Szent Adalbert díja, amelyet minden évben odaítélnek egy olyan keresztény embernek, aki életművével, munkájával szolgálja saját közösségét. Ennek az ötletnek az alapján indultunk el, és próbáltunk Beregszászban keresni egy olyan embert, akinek életútja követésre alkalmas. Ekkor találtunk rá dr. Linner Bertalanra, és ennek az ötletnek a megvalósításában Molnár János atya is segítségünkre volt. Ekkor született meg a díj leírása, tehát az tulajdonképpen, hogy milyen kritériumoknak kell, hogy megfeleljen az az illető, akinek odaítéljük a díjat. Ennek egyik kitétele, hogy gyakorolja hitét, és szolgálja a mi kis kárpátaljai közösségünket valahol az ő szülőhelyén, vagy oda, ahova a Jóisten elrendelte.
Dr. Gelebán Jolán, beregszászi gyermekgyógyász és Kovács Katalin beregdédai orvossegéd kapta az idei Linner díjakat. Milyen szempontok alapján esett a választás idén erre a két személyre?
Természetesen minden évben van több jelölt. Ezeket a jelölteknek az életútját, munkásságát megvizsgáljuk, és a díjban leírtaknak megfelelően próbálunk dönteni, és az idén a kuratórium döntése dr. Gelebán Jolánra esett, hiszen ő 56 éven keresztül szolgálta a beregszásziakat, gyógyította a gyermekek több tízezreit végtelen türelemmel, és ma is példaértékű keresztény életet él. Itt maradt, nem hagyta el szülőföldjét, reménykedve abban, hogy itt egy jobb életet élhet majd családja körében, és az ő munkássága, életútja, odaadása szerintem mindenki számára példa lehet.
Ugye két díjazott is van, Kovács Katalin is, aki egyébként a Csongori Betesda szenvedélybetegeket mentő misszió munkatársa is, és a beregdédei szakápoló. Őról mit kell tudni?
2020 óta a Linner család kérésére az orvosi díj mellett létrehoztuk az ápolói díjat is, mondom kimondottan a család kérésére. Ennek a díjnak az odaítélése az idén történik meg negyedszer. Először Szibert Hermina nővér kapta, akinek még lehetősége volt fiatal korában Linner doktorral együtt dolgozni. Megkapta már ezt a díjat Gogola István, Nagy Zsuzsanna védőnő tavaly, és az idén Kovács Katalin Csillára esett a választás, aki szintén több évtizede szolgálja már a dédai közösséget. Hiába volt egy kis varga betű a pályájában, de mindvégig hű maradt egészségügyi hivatásához, és szívvel lélekkel végzi ezt a mai napig.
Milyen hatással van a Linner díj az egészségügyi dolgozók közösségére? Érezhető, hogy motiválja a szakmabelieket, hogy egy ilyen díjat is elnyerhetnek?
Igen, eddig csak pozitív visszhangokat hallottunk különböző helyekről. Természetesen, aki annyit letett már a pályája során, mint például Gelebán Julika néni is, egy nagyon nagy erkölcsi elismerés számára, hogy nem csupán a szakma, nem csupán az állami szervek, hanem a betegeinek a közössége, vagy az a közösség, az a város, akinek a gyermekeiért ő élt és dolgozott hosszú évtizedeken keresztül, ez elismeri az ő munkásságát.
Nemrég már odaítélték ugye a Nobel-díjakat is az idei évben is, de én úgy gondolom, hogy egy ilyen Linner-díj itt Beregszászon azt mutatja, hogy igenis odafigyelünk egymásra, tehát kis közösségen belül is el tudjuk ismerni a másikat. Talán ez lehet a legnagyobb üzenet ennek, hogy létrejött egy ilyen Linner-Bertalan-díj, hogy igenis egy az, hogy megemlékezünk az elmúlt nagyjainkról, és ezáltal, hogy minden évben odaítélnek, most már két embernek, azt mutatjuk, hogy igenis odafigyelünk azokra az emberekre, akik miértünk vannak minden nap, és miértünk dolgoznak. Ön hogy gondolja, hogy mi lehet a legnagyobb üzenet ennek a programnak?
Egyrészt Linner Bertalan élete is egy példaértékű életpálya volt. Ő lehetett volna Budapest valamelyik híres kórházának vezető orvosa és híres orvosa. Ennek ellenére abban az élethelyzetben úgy döntött, hogy nem ott kezdje el a karrierjét, hanem hazajött Beregszászba, és mindvégig kitartott a beregszászi kórház mellett, itt dolgozta le a teljes életútját, komoly megpróbáltatások közepette, amikor üldözték a hitéért, és az ő életútja is példa lehet azok számára, akik itt maradnak. És a díj pedig egy jutalom azért, amiért hűek maradtak szülőföldjükhöz.
Köszönjük szépen, és gratulálunk, hogy valóban egy ilyen díj létrejöhetett, és nagyon sok áldást kívánunk még az önök munkájára, hogy évről évre valóban azok kerüljenek közkincsé téve őket, hogy továbbra is motiválja őket a munkájukban.
Köszönjük szépen!
Idén is átadásra kerültek a Linner díjak. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need your body. Tomorrow brings, there's not a day yet you have not seen. So in all things be my life and bread. I want what you want, Lord, and nothing less. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Mintegy 500 évvel ezelőtt Miskolc városának vezetői és az egyház hívei közösen döntöttek az új protestáns vallásra történő áttérésre. Így 1554-ben megalakult a Miskolci Református Egyházközség. Október 13-án az első Miskolci Református gyülekezet megalakulásának 470. évfordulója alkalmából hálaadó ünnepi istentisztelettel és emléktábla avatással emlékezett meg a gyülekezet a jeles jubileumról. Az alkalmon főtisztelet Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke szolgált igehirdetéssel. Helyszíni összeállításunkban először Hangóné Birta Melinda református lelkipásztor számol be az esemény jelentőségéről. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Itt az avasi gyülekezetben ez a mostani, ez a mai alkalom hogyan, miként alakult ki, mi is a története?
A Miskolci reformáció kezdete 1544, amikor Dévai Bíró Mátyás megjelenik, és elkezd magyarul prédikálni Miskolcon, és a miskolciak akkor úgy döntenek, hogy elindulnak egy új úton, mégpedig a reformáció útján. Ez 1554-ben realizálódik úgy, hogy megalakul a Miskolc-avasi református egyházközség, és ez akkor Miskolc egészére vonatkozott, tehát egész Miskolcot érintette, és ez a megalakulás tulajdonképpen nagyon hosszú időn át az avasi gyülekezetet jelentette, az avasi gyülekezet iskolát alapít, az avasi gyülekezet az, aki a város életében is olyan formán vesz részt, hogy a Miskolc-avasi presbitérium, illetve a városi konzisztórium egy és ugyanaz. Ezért tehát azt mondhatjuk, hogy egy olyan változást hozott ez az 1554-es év Miskolc városának életébe, amely tulajdonképpen mindent megmozdított, és egy változást generált. Na most mi úgy gondoltuk, hogy ez az év méltó az ünneplésre, illetve hogyha megállunk és visszaemlékezünk, akkor talán ez erőt ad nekünk ahhoz, hogy a jövőben is érdemes ebben az irányban haladni.
Mai alkalomra esetleg kiket sikerült vendégként meghívni, illetve milyen plusz programok csatlakoznak még ehhez az istentisztelethez?
A mai alkalomra a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöke Steinbach József püspök úr lesz vendégünk, aki az igehirdetés szolgálatát fogja végezni, de itt lesz a Tiszáninai Református Egyház kerület újonnan beiktatott, illetve felszentelt püspöke Barna Sándor is. Az egyházmegye részéről is, illetve az egyház kerület részéről is lesznek vezetők, de városi, illetve országos szinten is képviselteti magát egyrészt a város. Polgármester úrnak sajnos más elfoglaltsága van, de alpolgármester úr Holosi András lesz itt, illetve országgyűlési képviselőink is megtisztelnek bennünket.
És ha jól tudom, még egyéb más program is lesz, egy emléktáblát avatnak itt, erről mit lehet tudni?
Így van, ez azért fontos, mert a Bibliában is van erre példa, amikor emlékoszlopot emel Jákob, és fogadalmat tesz Istennek, hogyha megőrzi őt, és visszavezeti hazájába, akkor ott fog áldozatot bemutatni. Nyilvánvalóan nem ezért készült ez az emléktábla, de mindenképpen megállásra szeretnénk mindenkit ösztönözni, hogy ami felkerült erre a táblára a 90. Zsoltár első versének a mondata, te benned bíztunk elejétől fogva, ez azt mutatja, és arra mutasson rá valamennyünk életében, hogyha mi valóban az Istenre bízzuk az életünket, benne merünk reménykedni, akkor van megmaradás, van jövő, és van visszatérés, mint ahogy az előbb említettem Jákob esetében, visszatérés oda, ahonnan Istennel indultunk, és vele érkezhetünk meg.
Lelkészként milyen érzés itt szolgálni, az igét itt hirdetni, istentiszteleteket tartani egy ekkora múltú gyülekezetben, egyházközségben, ami azért ennyire sok mindent tett Miskolcért?
Hát 20 éve vagyunk ebben a gyülekezetben, és elmondhatom, hogy az első benyomásom is az volt, amikor megérkeztünk, és beléptem a templomba, hogy itt valami olyannak lehetünk részesei, a történelemnek, az egyház történelemnek lehetünk részesei, ami rendkívül felemelő, és hát rendkívül nagy kihívás is egy lelkész számára, hiszen a meglévő az mindig azt jelenti, hogy abból lehet építkezni, tovább lépni. És én azt gondolom, hogy az elmúlt 20 év alatt ez volt mindig a szemünk előtt, vagy a szemem előtt, hogy arra építeni, vagy abból tovább építeni, ami van, mert nem lehet, és most sem lehet megállni, csak egy pillanatra, és előre tekinteni. És én azt gondolom, és úgy érzem, hogy ez az ünnep is a megállásnak egy pillanata, amikor lehet egy nagy lélegzetet venni, és hálát adni az elmúltakért, de ugyanakkor ez a lélegzetvétel arra is szolgál, hogy tovább tudjunk, előre tudjunk nézni, és lássuk a következő feladatokat.
A gyülekezet, illetve önök lelkészként akár a mai alkalomra, vagy erre az időszakra, úgymond, mert ha jól tudom, itt volt egy programsorozat erre az eseményre felépítve, hogyan készültek?
Júliusban volt egy többnapos jubileumi rendezvénysorozat előadásokkal, ünnepi istentisztelettel, és a szombati napon 8 órát töltöttünk a templomba, ami rendkívül jó érzés volt. Tehát senki nem érezte azt, hogy fú, most akkor ez milyen hosszú, nyilván közben volt szünet, kimentünk, de gyakorlatilag ez a 8 óra azt jelentette, hogy az egyház történetet, a templom történetet, a gyülekezet történetet hallhattuk, volt benne hangverseny, és ezek olyan rendkívüli pillanatok voltak, olyan rendkívüli órák voltak, amelyekre azt mondtuk, hogy de jó volt. És senki nem érezte azt a jelenlévők közül, hogy nem nézte az óráját, hogy mikor lesz már vége, hanem a végén azt mondtuk, hogy tényleg ilyen sok időt töltöttünk ott, és milyen jó volt. És mennyire fontos ez az embernek, hogy az Isten házában, az Isten igéjét hallva, ráfigyelve, akár történelem, akár zene is lehet ez, de mégiscsak arról szól ez a történet, hogy az Isten itt van, az Isten megőrzött bennünket, és az Isten készít jövőt. És tulajdonképpen, akik ebben a nyári rendezvénysorozatban részt vettek, akár gyülekezeti tagok, akár vendégek, én azt gondolom, hogy valamennyien megéreztek ebből egy ilyen fajta plusz ünnepet, ami nem egy hétköznapi, hanem tényleg igazán az a fajta érzés járt át bennünket, hogy jó az Istennél lenni.
Milyen jövőbeli tervek vannak? Itt többször is említettük a jövőt. Egy ilyen nagy múltú gyülekezetnek milyen jövőbeli tervei lehetnek?
Mindenképpen a jövőnk az, hogy evangéliumot hirdetni, mert hogy eddig is ez tartott meg, és azt gondolom ezután is ez fog, tehát ez a fő vonal, és nyilván ehhez párosulnak azok a rendezvények, amelyek ezt elősegítik. Például szeretném megemlíteni, amit éppen mai nap fogunk meghirdetni, középiskolás diákok, illetve általános iskola felső 7.-8. osztályos tanulók számára a Gálya Rab év kapcsán, hiszen 350 évvel ezelőtt volt az a szégyen teljes esemény, amikor protestáns lelkészeket a hitükért Gályára vittek, és azt gondoltuk, hogy ennek az évnek ez is része, és mivel az avasi gyülekezetből is voltak Gályára prédikátorok, ezért ezen a mai napon például ezt a pályázatot szeretnénk meghirdetni. És hát a szokásos adventi rendezvények, amelyek egyre inkább szélesebb kört mozgatnak meg, ezt is szeretnénk egy kicsit még nagyobb szabásúvá tenni, tehát még többeket megszólítani vele. Hirtelen a rövid távú jövőről ennyit.
Steinbach Józseffel, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnökével folytatom a beszélgetést. Hogyan fogadták ezt a mostani eseményre való meghívást, istentiszteletre való meghívást?
Nagy örömmel és hálaadással jöttünk, hiszen a Miskolci Reformátusság 470 évért adunk hálát, és ezzel az Isten megtartó kegyelméért egy történelmi gyülekezetben, az avasi református templomban. Szóval mondjam el, hogy ez a gyülekezethez és az itt szolgáló lelkipásztorokhoz már közel 25 éves barátság fűz, hiszen ők gyakran megfordulnak az én szolgálati helyemen Balatonalmádiban, többnyire ott pihennek nyaranta, így ilyen értelemben is testvéri kapcsolatban vagyunk, és hát ismerik a gyülekezetet, ezt a régiót is, tehát ha szabad ezt mondani, egy picit haza is jöttünk ide, és hálás vagyok Barna Sándor püspök úrnak, hogy ő maga is jó néven vette ezt a meghívást, hiszen most egy más egyházkörletben vagyok, és hogy ezen az ünnepen végezhetem az ige hirdetés szolgálatát. Valóban emlékezni az az Isten dicséretét jelenti, emlékezni az ő megtartó kegyelmére, azokra, akik előttünk jártak, akik emlékeztettek bennünket Jézus Krisztus a feltámadás az örök élet evangéliumára, és arra biztatnak bennünket, hogy mi is a jelenben, a jövő reménységével Krisztusra tekintve emlékezzünk és emlékeztessünk.
Zsinat lelkészi elnökeként hogyan látja, mekkora jelentőségű, úgymond ez a történelmi megemlékezés, hogy maga a gyülekezet ekkora múltra tekint vissza, illetve hát az, hogy ugye a reformáció hónapjával kapcsolatban 470 éve történt itt meg Miskolcon, hogy a reformáció reformátusok megjelentek.
A zsinat lelkész elnökeként nyilván a Magyarországi Református Egyházat is képviselem, tehát igazából egész egyházunk, sőt itt Kárpát-medencei testvérek is vannak, tehát igazából a Kárpát-medence ölelésében adunk hálát azért, hogy a mi úrunk 5 évszázada megtart bennünket, és ez a jelenre nézve azt jelenti, hogy vannak mindig nehézségek, vannak embert próbáló idők, most azt tapasztaljuk kívül-belül egyaránt, egyházon belül, egyházon kívül, kisméretekben világszerte, de tudjuk, hogy az Úr az ő egyházát, az ő népét megtartja, hiszen nekünk ez a feladatunk, hogy az evangéliumot hirdessük a világban, és ez az 500 év az ő megtartó kegyelméről szól. Ebben sok minden volt, csúcsok és mélységek, mint ahogy ma is megtapasztalunk csúcsokat és mélységeket. Egyről el ne feledkezzünk, hogy nekünk erősödni kell a hitben, a szolgálatban, a hűségben, megtalálva a mai világgal a hangot, hogy hirdetessük az evangéliumot, és meggyőződésem, hogy az áldás az nem marad el.
Ábrám Tiborral, az Avasi Gyülekezet főgondnokával folytatom a beszélgetést. Hogyan látja, mekkora jelentőséggel bír ez a mostani esemény, hogy maga a gyülekezet, itt az Avasi Gyülekezet és a templom ekkora múltra, ekkora történelemre tekint vissza?
Egyrészt ez egy biblikus örökség, és mint minden örökségnek, akkora jelentősége van, amilyen módon és amilyen mértékben sáfárkodni tud egy közösség ezzel az örökséggel. És hogy milyen jelentősége lesz ennek a mai alkalomnak, a következő 10-20-30-50-100 év dönti el, hogy megelevenednek-e valójában az élő kövek, mint ahogy a gyülekezet tagjaiként azok vagyunk, és tudjuk-e az evangéliumot hallható módon, érthető módon, talán hangosabban közvetíteni itt Miskolcon és a régióban, mert ezt bízta ránk az Úristen, hogy az evangéliumot hirdessük, és az életünkkel is azt példázzuk, hogy jó az Isten népéhez tartozni.
És hát itt az Isten tisztelet mellett egy másik program, egy rendezvény is lesz, egy emléktáblát is felavatnak. Mit lehet róla tudni, hogyan kezdeményezték, illetve miért is állítják ezt az emléktáblát?
A presbitériumból érkezett a kezdeményezés. Van egy viszonylag kerek évforduló, egy 470 éve alakult meg Miskolcon református gyülekezet, és ennek kapcsán merült fel az igény, hogy álljunk meg, egy kicsit nézzünk, tekintsünk hátra is, mert az embernek a múltját kell ismernie, meg kell emlékezni a múltról, de azért, hogy a jövőbe nézve, jövőbe tekintve lássuk azokat a feladatainkat, amiről szó van. Annak idején értelemszerűen Miskolcon egy református gyülekezet alakult, és majd az 1940-es évek végén itt Miskolcon szétdarabolták a gyülekezetet, a gyülekezeteket, lehet így mondani, és ez a megemlékezés, ez valamennyi miskolci gyülekezetnek szól, hiszen a gyökereink és az identitásunk is ugyanaz, közös, 470 évre tekint vissza.
A Miskolci Református Egyház 470. évfordulója alkalmából tartottak hálaadó istentiszteletet az Avasi Református templomban. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Megszülettek a Come on Kolozsvár projekt idei eredményei. Idén 45 ötlet kerül megvalósításra a következő két hónapban. 45 fiatalokból álló csoport kezdeményezését szavazta meg a kolozsvári közösség. A Come on Kolozsvár projektről, jelentkezésről, ötletekről, illetve a jövőben felmerülő újdonságukról is beszélgettünk Farkas Andrással, a PONT csoport stratégiai igazgatójával. A riporter Albert Mária.
Hányadik alkalommal került megrendezésre a Come on Kolozsvár projektje?
8. alkalommal került megrendezésre a Come on Kolozsvár standard kiadása.
Hány csapat jelentkezett az idei projektre?
Igen, tehát igazából arról szól a Come on Kolozsvár, hogy fiatalok informális csapatai olyan ötletekkel állhatnak elő, ami a város jólétéhez, a városban lakók jólétéhez járó hozzá, tehát igazából közösségi kezdeményezéseket javasolhatnak, és ezekre nyerhetnek el díjazást. Idén 117 kezdeményezés érkezett 94 csapat részéről.
Meséljen kérlek egy kicsit arról, hogy hogyan történt a jelentkezés, a kiválasztási folyamat, és igazából a dátumokat is meg lehet itt említeni, és a határidőket.
A Az alapelképzelés az az, hogy bármelyik csapat, amelyiknek három tagja van, és a tagok életkora 14-35 év közötti, jelentkezhetnek a Kamon Kolozsáron. Nincsen szükség semmilyen jogi entitásra, civil szervezetre, vagy bármilyen egyéb jogi formára. Ez a lényeg az egész Kamon Kolozsvárnak. És nekik több hetük állt rendelkezésre arra, hogy ezeket az ötleteket online formában a kamonkolozs.ro weboldalon feltöltsék, a csapatot regisztrálják, a tagokat regisztrálják, és utána az ötletet is feltöltsék. Szeptember 15-e volt a határidő, addigra érkezett be ez a 117 kezdeményezés a 94 csapat részéről, és ezt követően egy mint egy kéthetes szavazási időszak volt, amelynek keretében bármely személye, amely azt nyilatkozza magáról, hogy Kolozsváron lakik, dolgozik és vagy tanul, leadhatja szavazatait a beérkezett ötletekre, és mindegyik személy, aki részt vesz a szavazáson, igazából 10 szavazat, legtöbb 10 szavazattal rendelkezik, ezeket pedig szabadon oszthatja el a kezdeményezések között, természetesen egy ötletre, egy kezdeményezésre csak egy szavazat adható le, és ez zajlott két heten keresztül, egészen október 3-áig.
És hány olyan ötlet került fel végül a platformra, amelyekre szavazni lehetett? És hol 117. szavazhattak? Igen, 117, tehát akkor az összes felkerült.
Nem, ez úgy működik, hogy tehát beérkezik egy adott ötletszám, ezeket technikailag átnézzük, és akkor, hogyha vannak olyan kezdeményezések, amelyek nem felelnek meg a Kamon Kolozsvár kritériumainak, igazából nem is a kritériumainak, hanem az elveinek, így szoktuk hívni, akkor azok nem kerülnek be a szavazásba. Valóban valamennyivel több ötlet volt, ami beérkezett, de igazából 117 volt olyan, ami megfelelt a Kamon Kolozsvár elképzeléseinek, és ami emiatt tovább is ment a szavazási fázisba.
Értem. És hol szavazhattak?
Ugye a kamonkolozs.ro weboldalon, ami fontos volt, hogy ahhoz, hogy szavazhasson valaki, van az önkormányzatnak a budgetári participatíve.ro platformja, ahol az idők során 2016-tól kezdődően az emberek kontokat hozhatnak létre. Igazából az önkormányzat platformja az, amelyik validálja azt, hogy az, amit nyilatkozik magáról a személy, és pedig azt, hogy Kolozsváron él, tanul vagy dolgozik. És akkor a kamonkolozs.ro igazából csak érzékeli a mi platformunk azt, hogy a másik platformra beregisztrált valaki is bejelentkezett, és akkor ennek következtében a mi platformunkon leadhatja a szavazatait.
A legérdekesebb részre térve, hogy melyek azok az ötletek, amelyek a szavazatokat elnyerték, milyen ötletek valósulhatnak majd meg? Egy párat, akár amelyik az ön kedvence, a legérdekesebbnek találja.
Kedvencet nem mondanék, mert szerintem mind a 4-45 kedvenc, és igazából nem az én döntésem. Pontosan olyan lakók döntése az, hogy melyik ötleteket szerették ők ott, melyiket tartották hasznosnak. Bárki, aki felmegy a kamonkolozs.ro oldalra, most már megnézheti a nyertes kezdeményezéseket. Amköztük mindenféle az az igazság, amit inkább tendenciákat említették meg, amiket észleltem. Jólét, mint olyan hangsúlyosan jelen van, több olyan kezdeményezés van, ami ugye a fiatalok egészségét, tök mindegy, hogy ez fizikai egészség vagy mentális egészség, ezt érinti. Van természetesen nagyon sok kulturális, művészeti kezdeményezés, de nagyon sok van, ami nem tudom, pszichológiájúhoz kötődik. Most a hétvégén, másik hétvégén egy filozófiai napokra került sor, ahol igazából filozófus diákok kezdeményezték az ötletet, és valósítják meg a kezdeményezést. Tényleg nagyon szertágazó, amit még nagyon láttunk, és igazából ez dominált is. A csapatok bejelölhették azt, hogy szerintük az ötletük milyen tematikához tartozik, mint olyan, öt ilyen tematikánk volt, és azon belül a szociális volt a leghangsúlyosabb. Tehát azt hiszem a 117-ből, amelyik bement a szavazásba, 45 konkrétan megjelölte azt, hogy az ötletük valamilyen szociális kérdést közelít meg. Ez azt jelenti, hogy valamilyen hátrányos helyzetű csoport, valamilyen rétegközösség a város közösségén belül, és ezek elég dominánsan jelen voltak. Tényleg nagyon-nagyon sokféle van, és ami nagyon tetszett az az, hogy kreatívan álltak hozzá. Tehát, hogy nem azt éreztem, hogy csak, hogy mondjam, olyan rendezvények, vagy olyan ötleteket javasoltak, amiket amúgy is látunk a közösségben, nem tudom, koncert, vagy fesztivál, vagy ilyen-olyan kulturális rendezvény, hanem próbáltak egy kicsit változatosabbak lenni. Tényleg szerintem ez az, ami a Kamon Kolozsvárnak az egyik nagy adottsága, hogy kihozza, vagy megpróbálja legalábbis kihozni a fiatalokból azt a sajátos dinamizmust, ami csak az ő generációját jellemzi. És valahogy az érzésem, hogy talán ezért is szervezzük az egész Kamon Kolozsvárt, mert az az érzésünk, hogy ezt a még mindig nem teljesen becserkészett humán tőkét, humán kreativitást, humán kapacitást mindenképpen érdemes bevonni a város életébe. Ezáltal válik a város azzá, amilyenni a fiatal generáció is szeretné, és hogyha hosszú távon gondolkozunk igazából, akkor szerintem egy fiatal akkor fogja a város magáénak érezni, hogy azt érzi, hogy a város abban, amit ő kitalál, elgondol, meg szeretne csinálni, ki szeretne próbálni, azokban valamilyen formájú támogatást kap, nem csak anyagi támogatásra gondolok, de egyáltalán eszmeit, vagy bátorítás, vagy tanácsadás, vagy segítség, vagy bármilyen olyan típusú dolog, amitől ő inkább biztonságban érzi magát, hogy kipróbálja és haladjon előre, mert is soron így fogja megtalálni az útját az életben. És természetesen lehetőleg Kolozsváron is marad hosszú távon.
Mikor kerülnek ezek megrendezésre? Tehát említette, hogy már egy meg is történt, és hogy körülbelül mikor számíthatnak ezekre az emberek?
Igen, tehát a megvalósítás ebben a tanárkiadásban egészen november 30-áig zajlik, és ez azért van, mert az önkormányzati támogatásunk is addig szól, utána nekünk is el kell számolnunk. Úgyhogy az elkövetkező két hónapban nagyban elég sok ilyen ötlet lesz jelen az életünkben. Azt, hogy mikor, hol, mire kerül sor, ezt ugyanúgy a kamonklus.ro oldalon fogjuk közzétenni, naptár, időpontok, helyszínek, hasonlók. Amit még viszont hozzátennék egy kicsit jövőben mutatóan is, hogy sok év után idén először sikerült kiegészítő támogatást is bevonnunk ugye egyáltalán az egész Kamonkolozsvár elképzelésre, és igazából a következő 2,5 évben lehetőségünk lesz egyrészt külön kiadásokkal jelentkezni, anélkül már beharangoznám, de a következő 1-2 hónapban már olyan külön kiadások jelennek meg, amik a standard Kamonkolozsvártól eltérően, nem tudom, külön tematika szerint, egy külön fog kezdeményezéseket támogatni egy szakterület mentén, vagy próbálkozunk olyan mini kiadásokkal, amik egy-egy iskolába, vagy egy-egy városnegyedbe, vagy akár kimennek a metropolis övezetbe, és ott tudnának kisebb mérték ötleteket megtámogatni anyagilag is. És amit még hozzá akarunk mindenképpen tenni, és ez már konkrét tervezés alatt van, hogy elindulni egy komoly mentoring folyamat, ami keresztül igazából bármely fiatal mentorokkal találkozhat, és kikérheti a véleményüket egy-egy kérdésben, egy-egy ötlet kapcsán, ami lehet, hogy még ki se forrott, hogy abból egy konkrét kezdeményezés legyen, de ami segíti a fiatalt abban, hogy eligazodjon, vagy hogy merre menjen tovább, egyénileg vagy csapatosan. Egyre több ilyen workshoppal, ilyen inspirációs estékkel, találkozókkal is fogunk jelentkezni. Igazából az a célunk, hogy rövidre zárjam, hogy a Kamonkolozsvár jelen legyen egész évben a fiatal életében. Eddig az volt az egyik nagy problémánk évről évre, hogy mint egy május-júniusban legkorább megjelentünk a porondon, és akkor november végén, december elején megint eltűntünk, és utána fél évig megint nem lehetett hallani rólunk. És ez igazából egy konjunkturális dolog volt, az önkormányzati támogatásnak ez a dinamikája. Mi megszületik a kiírás, elbírálás, szerződéskötés, minden addig eltelik néhány hónap. És igazából ezekkel a kiegészítő támogatásokkal mi is, most már van egy svájci alapítványtól egy támogatásunk, egy kiegészítő projektre, norvég alapos támogatás sikerült az önkormányzattal közösen bevonjunk. Ezekkel el tudjuk azt érni, hogy tényleg jelen legyünk. És valahogy ezt a, csak úgy fogalmazzuk meg, hogy a commoner érzést akarjuk táplálni, és pedig azt, hogy egy fiatal ne csak akkor érezze magát bevonva, hogyha éppen egy ötletet javasolt, és akkor meg elég szavazatot is kapott, hogy megvalósítsa, de nem csak erről kell szóljon, tehát ez nem csak egy népszerűségi verseny kell legyen, hanem meg kell teremtsük azokat az eszközöket, lehetőségeket, hogy minél több fiatalt bevonjunk, és egyszerűen megerősítsük abban, hogy jó, hogy próbálkozik, hogy nem ül egy helyben, hogy javaslatokkal jön, hogy gondolkozik abban, hogy mi van a környezetében, mi van a, nem tudom, az iskolában, mi van a városnegyedben, mi van bárhol, és ezekre tud megoldásokkal jönni. És erre a megoldás nem csak az, hogy díjakat adunk időnként, az egyik megoldás az, de sok másik dologgal kiegészíthetjük, és akkor a puzzle kép így lesz igazából teljes, hogyha több mindent hozzá tudunk tenni. Valahogy idén bevontuk ugye a Kolozsvári Ifjúsági Föderációt is, mint egyenjogú partner ebbe a dologba, sok más szakmai partnerrel is dolgozunk, és ezért próbáljuk ezt az egészet terjeszteni. És tényleg egy utolsó gondolat az, ami úgy érezzük, hogy egy nagyon komoly kihívás, hogy olyan fiatalokat is elérjünk, akik nem a mainstream, tehát akik nem a megszokott fiatalok, akik egyébként is jönnek ötletekkel. Azt érezzük, hogy csomó olyan mikroközösség van, tök mindegy, ez egy hátrányos helyzetű közösség, ez egy városnegyedbeli közösség. Nem tudom, ha iskolákról beszélünk, a tipikus központban levő iskola versus a külvárosban levő iskola. És valahogy az is a célunk a Kamonkolozsvárra, hogy azokhoz a fiatal közösségekhez is eljutunk, akikhez nem mindig jutnak el a szokásos rendezvények, a szokásos ifjúsági kezdeményezések. Ez külön kihívás, de itt is külön szakértőket akarunk bevonni, akik ezeket sokkal jobban értik, vagy akik egy-egy mikroközösséget is nagyon konkrétan látnak. És akkor ezáltal tudjuk az egész commoner érzést, ezt a bevonási folyamatot igazából sokkal barátságosabbá és elérhetőbbé tenni igazából bármely kolozsvári fiatal számára.
Farkas Andrással, a PONT csoport stratégiai igazgatójával beszélgettünk az idei Kamonkolozsvár projekt eredményeiről. A Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.
Great is the Lord, he is holy and just. By his power we trust in his love. Great is the Lord, he is faithful and true. By his mercy he proves he is love. Great is the Lord. Faithful and true, by his mercy he proves his love.